Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A romániai felsőoktatás 2024-2025-ben rekord közeli hallgatói létszámot ért el. Az elmúlt évtizedben ekkor tanultak a legtöbben egyetemeken, miközben az intézmények száma történelmi mélypontra csökkent. A statisztikák első látásra sikertörténetet sugallnak, ugyanakkor kérdés, hogy a mennyiségi növekedést mennyire tudja követni az oktatás minősége, az infrastruktúra és a munkaerőpiaci relevancia. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés az is, hogy a finanszírozási nyomás miatt tudnak-e kutatóegyetemként működni a felsőoktatási intézmények, vagy inkább diplomagyárakká válnak. Ezekről a témákról beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Markó Bálint, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem rektorhelyettese. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Valóban a román felsőoktatás megerősödéséről kell beszélnünk akkor, amikor azt a statisztikát látjuk, miszerint nőtt a hallgatói létszám, vagy inkább arról van szó, hogy a fiatalok a munkaerőpiacon nem találnak biztos megélhetést, ezért minél tovább tolják az egyetemi tanulmányaikat.
Be kell mondanom, hogy ez inkább szerintem csak egy olyan statisztikai adat, ami ugyan jól néz ki, de hogyha jobban belenézünk, akkor ezt az adatot valamilyen szinten akár cáfolni is lehet, hiszen a tavalyi év során például inkább azt láttuk, hogy esett a felsőoktatás iránti érdeklődés. Nyilván emögött a háttérben az is volt, hogy az elmúlt évekhez képest, és itt most nyilván egy sokkal hosszabb periódusról beszélünk, a legkevesebb diák jelentkezett felsőoktatásra, nem a Bábesbólyai Tudományegyetemre, hanem általában, és volt egy enyhe növekedés helyel közel, nálunk például elég jól tapinthatóan a magiszteri képzésekre, de a tavalyi adatok korán sem azt mutatják, amit ez a jelentés. Nyilván a jelentés az nem azt jelenti, hogy helytelen lenne, inkább arról van szó, hogy ha az elmúlt 4-5 évnek az összesített adatát vesszük, és ebben ugye benne van az, hogy COVID idején hirtelen nagyon megugrott, és a COVID után rögtön megugrott a felsőoktatásba jelentkezők száma, akkor akár azt lehet mondani, hogy igen, statisztikailag ez helytálló, de a kúráns, vagyis a tavalyi eredmények nem ezt mutatják.
Tényként kell kezelnünk azt, hogy sok hallgató beiratkozik egyetemre, de a jelentős részük, vagy egy részük nem fejezi be a képzést.
Hát itt két aspektus van. Egyrészt én úgy gondolom, hogy nem iratkozik be annyi hallgató, amennyi beiratkozhatna, és ennek nyilván nagyon sok oka van. Itt beszéltünk arról, hogy egyrészt nagyon jelentős a lemorzsolódás már középiskolában, másrészt azok, akik elvégzik a középiskolát, azok közül többen vannak, akik ugye nem tesznek sikeres érettségi vizsgát, és akkor az érettségizők közül is csak egy kisebb hányad az, aki jelentkezik felsőoktatásba. És ha ezt így mint szépen egymás mellé tesszük, akkor ebből jön ki az az adat, amit látunk EU-s szinten is, hogy Romániában nagyon-nagyon alacsony a többi európai országhoz képest a felsőoktatásban valamilyen formába bevont fiataloknak az aránya. Tehát ebben például mi sereghajtók vagyunk. És aztán persze, hogyha megnézzük a felsőoktatásba a belépőket, akkor itt is tapasztalhatunk lemorzsolódást. Ez országosan ijesztően nagy, tehát a 40 és 50 között tapasztalható. Mondhatnám azt, hogy a hazai jó hír az, hogy a Bábesbólyai Tudományegyetemen ez például jóval alacsonyabb, tehát 20% körül van, és ezen belül a magyar tagozati az meg még alacsonyabb. Tehát, hogy ha így nézzük, akkor legalább a magyar tagozaton ez, vagy a Bábesbólyai Tudományegyetemen ez rendben van. De nyilván önmagában ijesztő az, hogy még azok között is, akik bejutnak a felsőoktatásba, ott is egy elég nagy lemorzsolódást tapasztalunk különböző okok miatt.
Vannak népszerű szakok, ezek valóban tudnak piacképes tudást adni, vagy inkább arról kell beszélnünk, hogy ide irányítják a hallgatókat az egyetemek, mert hogy itt a képzést, a tömeges képzést sokkal gazdaságosabb fenntartani.
Hát irányítani igazából a hallgatókat abban az értelemben nem lehet, tehát ugye a hallgató az beiratkozik egy adott szakra, nem egy adott egyetemre. Az irányítottságnak maximum egy olyan indirekt formája lehetséges, hogy hol van több ingyenes hely, és akkor ez esetleg valamit jelenthet. De az az igazság, hogy az egyetemek is nyilvánvalóan úgy gondolkodnak, ha lehet egy intézményes gondolkodásról beszélni, hogy a több helyet oda irányítják, ahol nagyobb az igény, és ott lesz nagyobb igény, ahol több hely van, de belép a piac, ez jogos ez a kérdés, hiszen a piac is azért alakítja nagy mértékben azt, hogy tulajdonképpen az egyetemi szakoknak hogy néz ki például a mondjuk azt, hogy a portfólió felépítése, hány diák van ott, hány helyen rendelkeznek erre. Ugye nagyon jó példa az IT-szektor. Az IT-szektorban tapasztalható boom az azért az elég rendesen alakította az elmúlt 10 évnek tulajdonképpen a felsőoktatási tájképét, de például ezt tapasztaltuk a tavaly előtt, és úgy általában az elmúlt időszakban például a tanítói, óvói pálya esetén is, ami szintén nagyon vonzó volt, tehát itt is van egy nagyon komoly vonzerő, ami egyébként egy jó hír, tehát jó hír, hogy a pedagógus szakmák is tudnak nagyon vonzók lenni, és persze vannak nyilván más szektorok is, ahol megjelenik a piacnak a hatása. Nem tudnám azt mondani, hogy minden szektor, minden szakot, minden területet ez alakít, de akár negatív hatásról is beszéltünk, például bizonyos munkahelyeknek a hiánya levisz olyan területeken, leviszi az érdeklődést, amely területek egyébként fontosak lennének, ilyen például környezetvédelem, természetvédelem. Ezek fontos területek, európai szinten is, és mindenhol nagyon fontos, hogy legyenek szakemberek, akik értenek a környezeti problémákhoz, de nálunk a piac az nem alakult úgy, a közszektor sem, tehát magyarán a közszféra sem, és emiatt ezek a területek, holott igény lenne rá valójában, ha megnézzük a társadalmat, ezek nem tudnak olyan felvevőként megjelenni, ahogy egyébként indokolt lenne például nyugaton, ahogy látjuk.
A Bábesbolyai Tudományegyetem, mint intézmény, mint egy mamut intézmény, milyen gyorsan tud reagálni a munkaerőpiacnak az igényeire? Hogyha azt látjuk a munkaerőpiacon egyik évben, hogy nagyon keresettek azok a szakemberek, akik mesterséges intelligenciához értenek, akkor a BBT-n mennyi évnek kell eltelnie, hogy erre reagálni tudjon?
Én azt hiszem, hogy megfelelően mondjuk azt, hogy rövid idő alatt tudunk reagálni, pont a mesterséges intelligencia erre egy egész jó példa. Ugye a mesterséges intelligencia szakot indítottunk ezelőtt 2 évvel, úgy, hogy azért, és akkor most itt nem fogom megnevezni azokat az egyetemeket, hogy tavaly voltam olyan konferencián, ahol Magyarország egyetemek bejelentették, hogy na, akkor most már ők is fognak indítani, és ez egy látszólag ez egy nagy dolog volt, ami nyilván nagy dolog a saját szférában, csak hát nálunk már 2 éve volt. Tehát én úgy gondolom, hogy elég jól tudunk reagálni, van már cyber security szakunk is, tehát egy jó néhány olyan területen, ahol most kezdenek igazán felfutni a dolgok, ott már rendelkezünk ilyen szakokkal, vagy pedig indítunk olyan tantárgyakat, ugye mesterséges intelligenciában ősztől nagy valószínűséggel indítunk egy úgynevezett transzverzális tantárgyat, ami mindenki számára elérhető lesz, minden diák számára, magyarul, románul, hogyha mesterséges intelligenciáról akar tanulni, úgyhogy egyébként nem akar erre szakosodni. Tehát vannak lehetőségeink, és meg is tesszük, amit meg kell, de azért azt is látni kell, hogy a felsőoktatás ugyanakkor egyszer azért azt is meg kell nézze, hogy az a hirtelen felfutó terület az mennyire hozza megalapozottan azt, amit kifele mutat, azaz a háttérben mennyire vannak megalapozottan ott azok a jövőképek, a szakmák és a lehetőségek, amire érdemes alapozni. Nagyon sokszor úgy látjuk, vagy úgy is láthatjuk, hogy érdemes még egy kicsit várni, és vannak esetek, ahol elég gyorsan tudunk reagálni. Most például még egyet mondok, itt a bioinformatika, amit hát egy kis késéssel, de ugye a tavaly előtt beindítottunk szintén angolul.
A munkaerőpiacon mekkora értéke van valójában a diplomának? Itt korábban beszélt ön az IT szakról. a programozók körében diplomára van szükség, vagy pedig tudásra van szükség?
Én azt hiszem mind a kettőre. Tehát nyilvánvaló pontosan itt Kolozsváron látjuk azt, hogy az IT-szektor felfutása idején az is előfordult, hogy első-másodéves diákokat már a padból úgymond kihaláztak és alkalmaztak nagyon versenyképes fizetésért, és nyilvánvaló volt, hogy abban az esetben nem a még nem létező diploma volt a kritérium, hanem a tudás, maga az a tény, hogy ők ebbe beleálltak, és hogy tudtak valamit, tehát tesztelték őket. Tipikusan az IT cégek esetében gyakran internship programokkal előre tesztelik egyébként, és ezeket masszívan alkalmazták, vagy alkalmazzák. Tehát, hogy megvannak azok a formák, ahol gyakorlatilag már korán tudja tesztelni az az adott területen dolgozó cég, hogy egy adott diák, egy adott még diplomával nem rendelkező személy mennyire jó. De az biztos, hogy a diploma is számít, hiszen vannak olyan területek, kezdjük azzal, ahol a diploma nélkül nem is lehet munkába állni, még akkor is, ha jó valaki. Illetve a másik az, hogy még ha munkába is lehet állni a diploma, az nagyon sokszor egyfajta garanciát jelent. Nem mindig egyetlen egy dimenzióban gondolkodva, hogy most akkor ez csak a komolyságot jelenti, vagy a megalapozott tudást, vagy a kitartást, de az biztos, hogy összességében mond valamit, és ezt látjuk egyébként a nemzetközi rangsorokban is, ahol vannak olyan rangsorok, ahol az egyik kritérium a munkáltatóktól, munkaadóktól érkező visszajelzés, és azért látszik az, hogyha ezt megnézzük Románia szinten, akkor van néhány kiemelt egyetem, amire a nemzetközi munkaadói szféra reagál, minősíti, mond valamit róla. Ugye ez is nagyon fontos, hogy egyáltalán ismert számukra, és hát nagyon sok egyetem van, ami egyáltalán nem is szerepel a menün. No, az ismertek között ott van természetesen a Bábezsújai Tudományegyetem, ott van a Bukaresti Egyetem, és még néhány egyetem, de nem minden egyetem van ott. Tehát magyarán ezek a nevek valamit mondanak már a munkáltatónak, ezek ismertek. Az ismeretleneknél ott lehet, hogy kicsit többet kell rádolgozni ahhoz, hogy mondjuk egy egyébként jó szakember bekerüljön.
Nem arról kell beszélnünk, hogy kialakult egy túlzott centralizáció néhány nagy egyetem javára és a kisebb regionális intézményeknek a rovására.
Nem, mert ezt igazából nem mi szabályozzuk. Tehát ez így lenne valóban, ahogy ön mondja, akkor, hogyha ezt nekünk valamilyen módon lehetőségünk volna szabályozni, vagyis azt, hogy a munkaerőpiac kit vesz fel, de a munkaerőpiac az önmagát szabályozza. Tehát én mind lehetek nagy, ugye egyébként a legnagyobb egyetem klasszikusan, még csak nem is állami egyetem, ezt ugye tudjuk, hogy hát volt egy-két olyan magánegyetem, amely sokkal nagyobb diák létszámot produkált, mint az államiak. Tehát ha csak ezt néznénk, akkor úgyis a munkaerőpiac elég gyorsan önszabályoz. Tehát hogyha egy nagy, de egyébként gyenge egyetemről mondjuk sokan jönnek, de gyengék és kiesnek pillanatok alatt, akkor ez nagyon, nagyon gyorsan lekerül a menüről az az egyetem, és egyértelműen megmaradnak azok, amelyek jók. Nagyon sok kisebb egyetem van, amely elismert, mert ismét nem a nagyság számít, hanem a minőség. Ha a kettőt tudja hozni egy egyetem, vagyis az is, hogy nagy is és jó a minősége, nyilván ez egy, hogy is mondjam, csak ez felpörgeti az ismertségét külföldön, ez egyértelmű, vagy akár belföldön is, de önmagában a nagyság nem garancia.
A hazai egyetemek, a romániai egyetemek nemzetközi szinten mennyire versenyképesek?
Én úgy gondolom, hogy a maguk módján tudnak versenyképesek lenni. Mi az elmúlt években nagyon sok nemzetközi találkozón vettünk részt, nagyon sok nemzetközi kezdeményezésben voltunk jelen. Volt olyan nap, hogy egyszerre két európai biztos látogatott meg minket, különböző szakterületekről jönnek felénk, tehát én azt gondolom, hogy van egy látottsága. Ez az elmúlt 10 évben jelentősen javult, tehát mi azt látjuk például, hogy ameddig mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még olyan félve mondta az ember, hogy hát igen, Romániából jöttem, meg addig erre most már van egy nagyon pozitív rezonálás, tehát egyáltalán nincs az a negatív töltet az akadémiai szférába külföldön, amire gondolna bárki is. Van egy rácsodálkozás is, mert nagyon sok Romániában végzett fiatal van ma már különböző struktúrákban, csak a mi velünk együttműködő egyetemeknél, Wohl Viktor elkezdve a párizsi egyetemekig, Göteborgtól, a Svédországtól, egészen Portugáliáig számtalan helyen, vagy Velencéig találkozunk egyetemi struktúrában harmad, másod, néha még akár első szintű vezetőkkel is, tehát akár rektorhelyettessel is, és ezek mind együtt oda visznek, hogy igazából kialakul egy jó kép a romániai egyetemekről. Most van viszont egy igen komoly, hadd fogalmazzak így, impedumentum, az pedig, hogy mi mind lehetünk jók, hogyha van egy üvegplafon, és én tudom, hogy ez egy ilyen nagyon unalmas üvegplafon, hogy a finanszírozás, de azt is látni kell, hogyha nincs egy megfelelő finanszírozása a rendszernek, akkor ettől a pillanattól kezdve a lehetőségeink limitáltak, vagyis kevés pénzből nem lehet nagyon nagy dolgokat, nagyon nagy kutatást végezni. Az egyetemek a maguk hatáskörébe rúgják, ameddig lehet rúgni a falat, és emelik ezt az üvegplafon, de ahhoz, hogy ezt igazán áttörjük, ahhoz nagyon komoly felismerés kellene a román államtól, és befektetés. Hozzáteszem, nem kéne túllőni a célon európai mércével, mert egyelőre annyira alálőttünk, hogy egyszerűen alulfinanszírozott ez a szektor a maga 0,18-ával, amennyi ugye a befektetés a kutatásba, és hát a láthatóságot, ugye úgy gondolnánk, hogy az oktatás fogja majd, de nem csak, mert az oktatásnak a minőségét azt a kutatás is hozza. Ez a kettő az együtt működik szinergikusan, nem tud egymástól függetlenül működni, mert a tudásgenerálás az jó oktatást is fog hozni magával.
Jól értem, hogy a finanszírozási nyomás miatt nem tudnak kellő mértékben kutató egyetemként működni a hazai intézmények, és hát ön nem ezt mondta, de talán én kimondhatom így, hogy sokkal inkább diplomagyárakká válnak így az egyetemek? És nem kutató műhelyekké?
Lehetne ez is, így van. Összességében én úgy gondolom, hogy a román felsőoktatásnak ez egy betegsége valóban, amelyen belül aztán vannak persze olyan kiemelt műhelyek, amelyek képesek voltak saját hatáskörben valahogy ezt egy picit tovább rugni, egy picit, hogy is mondjam, vagy nem picit, hanem jelentősen tovább lépni ezen. Ilyen most a Bábezsói Tudományegyetem mellett nyilván a Bukaresti Egyetem, tehát ezek a nagy egyetemek, vagy a Jasi Egyetem, a Temesvári, a Bukaresti Politechnika, tehát ezek klasszikusan ilyen egyetemek, egyszerűen akkor erő van már ott, és akkor a humán erőforrás, és olyan pályázati potenciál, hogy ők a mondjuk azt, hogy a belső forrás hiányon egy picit túl tudnak lépni külső forrás pótlással, de ez még mindig nem elégséges. Ugye önmagában ahhoz, hogy beindítsa a román felsőoktatást és kutatást a kormány, ahhoz az kéne, hogy prediktábilis kutatásfinanszírozás legyen, ami nincs, az kéne, hogy egy kiemelt törődés legyen a fiatal kutatókkal, ami nincs. Ugye ennek hiányában azt jelenti, hogy aki tehetséges, okos, ügyes, az kifele fog tájékozódni, ami önmagában még nem baj, de miután kint elvégez mondjuk egy doktorit vagy posztdoktorit, nagyon ritkán van hová hazajöjjön, hiszen bent a források nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy olyan laborokat létrehozni, és nem csak nálunk az egyetemen, tehát nem a mi egyetemünkről beszélek, hanem általában beszélek. Tehát itt egy komoly rendszer szintű probléma van, úgy tűnik, hogy ezt szavakon túl igazából egyetlen egy kormányzat se volt képes felismerni és elfogadni, hogy ezzel törődni kell, ez mindig egy ilyen mostoha gyerek volt. A kutatás úgy gondol, hogy hát ott valamit matatnak egy számítógép előtt, vagy egy laborba, és nagyjából ez ebben merül ki. Csak sajnos ez a ráfordítással valóban nagyon gyakran ezzel tud, ebben tud kimerülni.
Mennyire sötét a kép egyébként? Tehát nincs egyetlen egy olyan szektor sem, ahol a kutatásra van pénz, vagy adnak pénzt a Bábes-Bolyai Tudományegyetem esetében például. Tehát, hogy nincs kutatásra pénz, például történelem, irodalom, de biológia, fizika, kémia ott sincs.
Országosan úgy gondolom, hogy a kép az egyáltalán nem tud világos lenni. Na most partikuláris esetekről, például arról, hogyha megnézzük a mi egyetemünket, akkor ahogy említettem, tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk azt egy ilyen szorításban körülnéz egy intézmény, ha körül tud nézni egy intézmény, és elkezd alternatívában gondolkodni, és ez az alternatíva végül is ott áll lehetőségként, és ez az alternatíva önmagában sok új dolgot hoz magával, ezek pedig az Európai Uniós támogatási formák, tehát a különböző kutatási alapok, különböző kutatási pályázatok, ezek között vannak infrastruktúrális beruházások, regionális fejlesztési pályázati lehetőségek, ezek segítségével például a mi egyetemünk is húzott fel hihetetlen performáns mágneses rezonancia platformot, ami egyedi, biztos merem állítani minimum Európában, de szerintem széles a körben tényleg, és itt most nem csak egyszerűen dicsekedek, hanem valóban ez így áll, de nyilván más doméniumban is sikerülhet ilyet kialakítani, tehát elkezdjük magunkat függetleníteni a hazai helyzettől ebben az értelemben, és nyilván ez azt jelenti, hogy alternatívákat keresve bejönnek a külföldi kapcsolatok, a külföldi források, és az aztán elszaladhat. Ez egy intézmény esetében ez működhet, de ismét a kérdés az, hogy egy ország esetében hogy tud működni, és az országban azért azt látni kell, hogy nagyon többsebességes ez a kérdés. Amíg egy-két egyetem meg tudta ezt lépni, mert vagy a vezetőség volt belátása, vagy a humán erőforrása olyan, vagy a belső rendelkezései úgy működnek, vagy mindegyik együtt, addig nagyon sok olyan intézmény van a Romániában, amely ilyen vagy olyan okok miatt ezekhez a praktikákhoz, ezekhez a jó tapasztalatokhoz nem fér annyira hozzá.
Ha megnézzük a felmérést, amelynek kapcsán elkezdtünk beszélgetni, abból az látszik, hogy a doktori képzések számában is van egy bizonyos fokú visszaesés, vagy azok számában van egy bizonyos fokú visszaesés. Ez azt is jelzi, hogy a fiatalok elvesztették a bizalmukat az akadémiai karrierben, és hogyha most azt nézzük, hogy ilyen sötét a kép a kutatás területén, akkor akár igazuk is lehet.
Nem gondolnám. Én itt több okot látok. Egyrészt látom azt, hogy azért az elmúlt időszakban sok olyan cirkusz, megengedem, hogy így nevezzem ezt nevén, volt körülöttünk, amely picit megtépázta mondjuk a doktori cím jelentőségét kifele. Ugyanis a doktori cím az egy nagyon egyszerűnek tűnő dologról szól, arról szól, hogy azt minősíti, hogy az illető doktorandusz képes egy kutatást önállóan kivitelezni, elvégezni és értékesíteni, vagyis jó minőségű cikket, tanulmányt, könyvet írni ebből. Ezt mondja, nem azt mondja, hogy valaki ettől politikus lehet, nem azt mondja, hogy valaki ettől miniszter, erről nem beszél. De a közfelfogásban benne volt ez, hogy a doktori az úgy valamiért jár olyanoknak, akik egyébként nem ezt teszik. Nem, a doktori nem jár. A doktori az egy karrier eleje, az a kutatói karrier eleje és alapja. Az én olvasatomban az, hogy országos szinten kevesebb doktorandusz van, az nem biztos, hogy azt jelenti egyébként, hogy rossz ez a dolog. Lehet, hogy ez egy megtisztulási folyamat, és tényleg csak azok maradnak bent a rendszerben, akik tényleg kutatni akarnak. Hiszen azért rossz hírrem belül azért vannak jó hírek, tehát azért az elmúlt években jelentősen megemelkedett a doktorandusi ösztöndíjnak a mennyisége, tehát a kezdő tanári fizetéshez kötötték, ami azért egy iszonyatos ugrás volt a doktorandusi ösztöndíj addigi mennyiségéhez képest. Ráadásul 4 éves lett a doktori képzés, tehát az egy belátható pálya, tehát nincs az ott, hogy akkor 3 év alatt tudod-e hozni, vagy sem. 4 év alatt azért már úgy az így hozható, és azért kezdtek kiépülni így például a BBTM belül, vagy máshol is olyan kutató helyszínek, amelyek már egyébként is olyan vonzerővel tudnak rendelkezni. Én inkább ezt egy ilyen megtisztulási folyamatként fognám fel, és ismétlem, én hasznosnak tartom, ne is jelentkezzen az doktoranduszi mi voltra, doktori képzésre, aki valójában nem kutatni, vagy nem egyetemi pályán képzeli el az életét, vagy nem tényleg annyira izgatja a kutatás, hogy ezzel akar foglalkozni. Ha más célja van, akkor nem kell ahhoz doktori képzést végezni.
Térünk vissza arra, amit itt a beszélgetésünk egy adott pontján ön említett, hogy európai viszonylatban a többi Európai Uniós országhoz képest lakosság arányosan Romániában alacsony az egyetemi diplomásoknak az aránya. A másik oldalon viszont arra panaszkodnak, hogy nagyon kevés a szakember Romániában, és mindenki egyetemi diplomát akar szerezni. Nyilván a mindenki az idézőjelbe van téve. Nincs itt egy ellentmondás, hogy Azt a munkaerőpiac azt mondja, hogy túl sok diplomás lép ki a piacra, az egyetemek azt mondják, hogy kevés diplomás lép ki a piacra, miközben nincsenek szakemberek, miközben arról is beszélni kell, hogy valaki megszerzett egy egyetemi diplomát, de hogy nem is azonnal, nem is abban az ágazatban helyezkedik el. Mi történik?
De természetesen van egy ellentmondás. Én úgy gondolom, hogy van egy emlék, ami pörög tovább, és az lassan fakul el. Ez az emlék, ez a 2000-es évek elejéhez köthető, amikor például a Spirou Aret Magánegyetem hihetetlen diáklétszámokat tudott produkálni, és amikor valóban nagyon sokan voltak, akkor ha azt megnézzük azokat a számokat, akkor lehet, hogy akkor nem álltunk olyan rosszul egyébként Európai Uniós szinten, de persze ez még nem jelentett minőséget, tehát az önmagában a szám nem jelent mindent. Másrészt pedig azért azt is látni kell, hogy nem csak ebben állunk rosszul, hanem a továbbképzések arányában, tehát kik lépnek be továbbképzésekbe, tehát 35 év körül fölött például, tehát abban is rosszul állunk. Én hiszek ezeknek a számoknak, nincs miért ne higgyek, hiszen ha megnézzük például a legutóbbi népszámlálást, ott is ezek a számok visszaköszönnek, ami számomra abban nagyon ijesztő, és azóta is ezt ugye elmondom, mint egyfajta ilyen magángumicsontot, az, hogy ezen belül a romániai magyar közösség még rosszabbul áll. Tehát nem állunk jól, és ez is szembe megy egy hiedelemmel. Ugye ez a hiedelem az volt, hogy tehát azért a magyar közösség az egy jól képzett közösség. Nem, ez igaz lehetett a 90-es évek elején, azóta beragadt nekünk, de most rosszul állunk. Tehát rosszabbul állunk, mint az országos átlag. Én úgy gondolom, hogy itt van egy dekonnektálás, az biztos. Tehát, hogy a munkaerőpiac és az egyetemi szféra felsőoktatás között az együttműködések lazák. Vannak egyetemek, vannak cégek, amelyek erősebb kapcsolatot építenek ki ilyen vagy olyan szférával, de állami szinten ez sem különösebben támogatott. Ugye nemrég formalizálták a duális oktatás kérdését a felsőoktatás területén, ez a közoktatásban ez már erőteljesebben jelen volt, de hát sok ilyen kezdeményezés kellene, ahol ki lehetne alakítani közös platformokat, körül lehetne nézni, hogy mit csinál Németország, Ausztria, mit csinál Nagy-Britannia, hogy hozza be a céges kutatásokat, vagy a céges igényeket egyetemi szintre. De ezeket nyilván valamilyen adózási vagy egyéb mechanizmusokkal segíteni kell konkrétan, nem csak szépen leírni, hanem neki is kell állni. Na, ezek hiányoznak igazából szerintem nálunk, vagy ha van is, akkor nem olyan általános, amely hogy is mondjam, csak úgy hirtelen segítene rajtunk. De ezen kellene dolgozni. És hát persze, hogyha meg azt nézzük, hogy ki hol helyezkedik el diploma szerint, hát erre megint csak azt tudom mondani, hogy ennek is több oka lehet, mert az egyik kérdés az lehet, hogy mi van, hogyha ő beragadt egy rossz választásba. A rossz választását nem az illető diákot hibáztatom, hanem azt mondom, hogy lehet, hogy közben neki igazából az érdeklődése máshol volt, de ő a rendelkezésére álló információk alapján mégis az X szak mellett döntött, mert nem látta, hogy mellette van egy Y, egy Z, egy Z, és még nem tudom hányféle szak, mert egyszerűen azokról nincsen neki megfelelő információja. Nem azért, mert az egyetem nem mondja el, hanem azért, mert egyszer ez a tudás nem szivárog le a közoktatásba. Ugye az új közoktatási törvényben benne van a karrier tanácsadás, mint lehetőség, mint fontosság a közoktatásban, mert nem csak lehetőségként kellene, hanem nagyon komolyan kellene venni, és el kéne indulni ezen az úton. Hihetetlen sokat segítene ezeknek a diákoknak, gyerekeknek abban, hogy egy szebb jövőt ne csak képzeljenek el maguknak, hanem alakítsanak ki.
Tehát lehet, hogy itt most túlságosan is sötét képet festettünk a hazai felsőoktatási rendszerről, de nem sötét ez a kép, nem innen kell nézni, hanem ez a realitás. A diákok, akik most érettségi előtt állnak, azok a diákok, akik egyetemi felvételire készülnek, ők mit tartsanak szem előtt akkor, amikor akár a Bábesbolyai Tudományegyetemet is választanak?
Én azért nem szeretnék sötét képet festeni nyilván, ez egy akár szakmai ártalom is, hogy nem kéne nekem ezt tenni. Nem is hiszem, hogy ezt tettem, vagy nem is hiszem, hogy ez lenne a cél, hanem valóban inkább egy reális képet kell nekünk látnunk. Egy ilyen magánmegjegyzés, hogyha megenged. Amúgy is én úgy gondolom, hogy nagyon kevéssé beszélünk mi oktatásról a konkrétan, jó értelemben a például a románia magyar közbeszédben néha felfeljön egy-egyfajta skandalum formájában, de tényleges, jól átbeszélt, mondjuk azt, hogy közvitává tett témák, azok nagyon ritkán kerülnek elő. Most az elmúlt egy-két évben beindult valami. No, de visszatérve a kérdésre, hát én azt gondolnám, hogy amit szem előtt kell tartania mindig egy középiskolát végző diáknak, aki tovább szeretne tanulni, az egyik az, hogy mit szeretne ő tenni magával, vagyis, hogy mi szeretne lenni ha megnövök, mit leszek kérdésnek egyfajta komolyan vétele. Tehát én úgy gondolom, hogy végezze el azt a kis kutatást, nézzen utána, gondolja végig, miért ne, nézze meg a nemzetközi rangsorokat is, ezek is fontos információt adhatnak, beszélgessen például barátaival. Nekünk a tapasztalataink szerint az első évesek, amikor beiratkoznak, végzünk ilyen felméréseket, tehát vannak adatok, nagyon nagy mértékben támaszkodnak arra az információra, ami a közvetlen környezetükből származik. Tehát ez is egy fontos információforrás, főleg azokkal beszéljenek, akik már ott vannak, ugye egyetemen. És hát nem utolsó sorban nézzen jó körül, hogy hol nyílnak meg számára lehetőségek, tehát hol széles annyira a paletta, ahol ő nem csak azáltal tud gazdagodni, hogy azon a szakon, amin ő van, mi folyik, ugye ez nem egy utolsó szempont, hiszen ha egy adott szakon nagyon sok minden történik, ez nyilván azt jelenti, hogy versenyekre viszik a diákokat, mint nálunk a közgazdaságtudományi karon, vagy konferenciákat szerveznek, tudományos diákköri események vannak, akkor az nyilván egy nagyon jó lehetőség tér, de még azt is nézze meg, hogy mekkora a palettája szerintem annak az egyetemnek, hiszen ez is lehetővé teszi számára, hogy máshol onnan felcsípkedjen tudást. És ezek szerintem egyre fontosabbak lesznek, hogy egy kicsit átfogóbb képe legyen egy diáknak, kimozduljon abból a saját állapotból, ami néha nagyon kényelmes, de beragaszt. Lehet ez egy földrajzi lokáció, ugye eljövünk Kolozsvárra, az önmagában egy teljesen más helyszín lesz, tehát önmagában földrajzilag is és társadalmilag is nagyon más tud lenni. Másrészt viszont tudás körülményrendszer szempontjából is fontos az, hogy körülöttem nagyon sokféle tudás legyen, mert ezekből felcsípkedve lehet, hogy utána a pályán másként fog alakulni, ahogy látjuk itt például a diákjainkat, akik utána magiszterire, rokon területekre kezdenek el átszivárogni, mert megtetszett nekik az, ami ott zajlik.
Beszéltünk itt korábban a finanszírozási nyomásról, amely az intézményeket érinti. Van finanszírozási nyomás az egyetemistákon, illetve az egyetemisták családján is. A Bábesbolyai Tudományegyetem tud ezen segíteni valamilyen szinten?
Igen, természetesen, tehát van egy nyomás rajtuk, és ez nyilván ez az elmúlt időszakban igencsak nőtt, ez az elmúlt időszakban nyilván országosan is nőtt, Kolozsváron specifikusan ugye az ingatlanpiac az amúgy is egy olyan növekvő és egyre drágább szegmens, és ebben nyilván benne van az albérlet, tehát ez is, ezt nincs miért ugye nem megemlíteni. Ugyanakkor azért az egyetem nagyon sok mindent tett és tesz konkrétan, tehát ugye azért több ezer bentlakás helyünk van, erre ugye azt szokás mondani, hogy jó, de hát ez nem közelíti meg a diák létszámunkat, ez igaz, de itt azt kell mindig megnézni, hogy ahhoz képest hány van, hogy hányan kérik a diák bentlakást, és itt azért már azért jobbak a dolgok, tehát mondjuk úgy, hogy a leadott bentlakás kérvényeknek körülbelül a felét azt ki tudjuk elégíteni, tehát felét vagy annál nagyobb részét. Ráadásul nagyon sok esetben szociális alapon osztjuk a bentlakást, tehát például, hogyha valaki mondjuk szociálisan hátrányos helyzetből jön, itt ugye több lehetőség van, egyetlen egy szülője van, vagy tanári pályán vannak, vagy iskolában dolgoznak, tehát a tanügyi rendszerben a szülei akkor ingyen kaphat, vagy nagyon nagy fokú kedvezménnyel bent lakás helyett. És hát nemrég vezettük be a nagyon olcsó kantin menüt, tehát a diák étkezdékben ilyen 8 leért, 12 leért lehet kapni, egészen tisztességes ételt, ami azért valljuk be, hát azért ez Kolozsvárhoz képest eszméletlen olcsó, de hát nem csak Kolozsvárhoz képest, hanem ez most már igaz vásárhelyre, kézdi vásárhelyre, sőt, nagyon sok fele. Igaz ez Sepsiszentgyörgyre, hogy azért 8-12 leér egy étkezést, azért azt nem tudunk megvalósítani. És nem utolsó sorban vannak az ösztöndíjak, Ugye nagyon nagy skandalum lett abból, nyilván jogosan, hogy a kormány ugye az elmúlt időszakban lecsökkentette a kosarat, amiből lehet gazdálkodni. Azt is látni kell, hogy az egyetemünk ugyanakkor ezt a kosarat saját költségvetésből, annak ellenére, hogy nagyon rossz anyagi helyzetben vagyunk éppen most, ezt megpótoltuk. Tehát itt több száz szociális ösztöndíjról van szó, amit az egyetem saját költségvetésből ad. Úgyhogy nagyon sokféle mechanizmus van. Ha ezeket mind összegyűjtjük, akkor azt kell mondanom, hogy egy diák, ha feljön Kolozsvárra, jó tanuló, akkor eleve ugye azt jelenti, hogy ingyenes helyre jut be, bekerült bent lakásba, és étkezdében étkezik, és még ösztöndíjat is kap, mondjuk nem szociális, hanem még ráadásul tanulmányi, de szociális is kaphat, akkor azért az már nem egy rossz állapot, és azt is látni kell, hogy ha Kolozsváron vagy, ha éppen munkát keresel, akár frissen végzettként, akár úgy, hogy nyári munkát, sokkal nagyobb valószínűséggel fogsz találni itt Kolozsván, még most is, mint hogyha valahol máshol lennél. Tehát ha ezt a csomagot így összeteszem, akkor azt mondom, hogy messziről látszik valami abból, hogy milyen ez a város a drágaságában, de kicsit közelebbről kiderül, hogy azért ez nagyon sok lehetőséget és segítséget is tartalmaz ez a város.
Kolozsvárról beszéltünk eddig, a Bábesbolyai Tudományegyetemnek ott vannak a fő épületeim, de vannak kihelyezett tagozatai is a felsőoktatási intézménynek. Azokon ugyanazt a tudást kapják a diákok, mint Kolozsváron?
Természetesen, ugye Marosvásárhely, Szatmár, Németi, Székelyudvarhely, Gyergyó, Szent Miklós, Sepsi, Szent György, itt vannak magyar nyelven működő kihelyezett tagozataink, illetve szakok, ezek nagyon jó minőségben ugyanúgy oktatnak, és hát nyilván itt a paletta nem teljes, a legtöbb helyen tanító óvó képzők működnek, de például Sepsiszentgyörgyön vagy Gyergyószentmiklóson más szakok is vannak, ugye Gyergyószentmiklóson turizmus földrajz, Sepsiszentgyörgyön van közgazdaságtudományi képzés, van környezettudományi képzés, és még elképzelhető, hogy az elkövetkezendő időben más képzés is megjelenik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a diákok, akik ilyen vagy olyan okok miatt családi, egészségügyi, vagy nagyon erős szociális kitettség miatt nem tudnak eljönni Kolozsvárra, azok például eljöhetnek ide, beiratkozhatnak, és meg is teszik nyilván többen, sokan, és akkor itt is ugyanazt a minőségű képzést, és ugyanolyan diplomát fognak kapni, mint hogyha Kolozsváron lettek volna.
Legyen ez a zárszónk, Markó Bálint, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektorhelyettese volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm a felkérést. Viszonthallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.